mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, János evangéliumának a 6. részéből a 45. vers, ami vezérgondolatunk ebben az évben, és szeretnénk tanulni az Úrtól, nem a saját rögeszméinket és gondolatainkat akarjuk erőltetni, hanem azt akarjuk, hogy Istentől tanítottak legyünk, azt akarjuk elfogadni, amit az Úr jelent ki önmagáról, életünkről, sorsunkról, megváltásunkról, szolgálatunkról. A hitvallásunk első cikkeinél járunk, hiszek egy Istenben mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Ma, a mai istentiszteletünkön Lukács evangéliuma 12. része alapján úgy szeretnénk Isten egyszülött fiáról, a mi Urunkról elmérkedni, aki úgy ismerte az Atyát, ahogy mi eddig nem ismertük, és az egyik, amit hálásan köszönünk neki, és ami kikerülhetetlen, hogy ő jelentette ki az Atyát nekünk. Isten sokféleképpen adott üzenetet önmagáról a teremtett világon keresztül, ezt részben taglaltuk is itt az imádságra készülve, még az állatvilágon, a szerves, szervetlen dolgokon keresztül is üzent önmaga jóságáról, bölcsességéről és a világ iránti szeretetéről, de a legteljesebb kijelentést önmagáról a testélet igén keresztül adta, és ezért figyelnünk kell Jézus bizonyság tételére. Azt az Atyát akarjuk megismerni, akit ő is Atyának vallott, és arra bátorított bennünket, hogy mi is Atyaként tekintsünk rá, és így forduljunk hozzá. Hát úgy ismerte az Atyát Jézus, mint senki más, és ezt alázattal elfogadjuk. Igen, a mi Isten képünk torz, de hogyan is derül ez ki Lukács evangéliumának a 12. részéből? Az összefüggés kedvéért az első 12 verset olvasom, de közelebbről majd a 6. és 7. versről szólni. Eközben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe annyira, hogy egymást letaposták, kezdte az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Mert nincs oly rejtett dolog, amely napfényre ne jönne, és oly titok, mely ki ne tudódnék. Annak okáért, amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani, és amit fülbe súgtatok a rejtek házakban, azt a házak tetején fogják hirdetni. Mondom pedig néktek, én barátaimnak, ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. De megmondom néktek, kitől féljetek, féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek. Nem, de 5 verebet meg lehet venni 2 filléren, és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De néktek, a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok. Mondom pedig néktek, valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt. És ha valaki valamit mond az embernek fia ellen, megbocsáttatik annak. De annak, aki a Szentlélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik. Mikor pedig a gyülekezetekbe visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mi módon, vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanatok. Imádkoztunk itt az előbb a közéleti problémáinkért is, de hát azért azt valljuk meg becsülettel, hogy a mi nehézségeink korán sem olyan nagyok, mint amilyenek Jézuséi és az ő kortársai voltak, akik hát szintén egy megosztott társadalomban éltek, ahol vezetőik nem álltak mindig a helyzet magaslatán ki, az elnyomó hatósággal kollaborált ki a saját másoktól eltérő kiválóságát próbálta bizonyítani és hirdetni, és megvetette a többieket, még Isten tiszteletében is, az Úr előtti imájában is megkülönböztette magát farizeusok, a vámszedőktől, és ezért volt olyan kirívó példa Jézusé, aki a szegények, elnyomottak, társadalomból kitaszítottak barátja volt, a prostituáltak, a bűnözők, a vámszedők mind-mind bizalommal jöttek, fordultak ő hozzá. De ott külső elnyomás is, hiszen a római birodalmon belül nem is önálló provincia volt, hanem a Szíria provincia része volt, duplán megalázó helyzet volt ez a zsidóság számára. Hát ebben a helyzetben beszélni arról, hogy Isten milyen nagy figyelemmel fordul az övéi felé, bizony nagyon komoly bátorító üzenet volt. Jézus itt a bizonyságtétel fontosságáról és az ahhoz nélkülözhetetlen bátorságról is beszél. Nem fog eljutni az emberekhez az Istenről szóló helyes üzenet és Jézus Krisztus szerepéről szóló evangélium, hogyha nem lesznek olyan bátor hívő emberek, akik ezt merik mondani, egy kicsit Zsuzsának a dilemmájára utalok, tisztáztuk, hogy nem az harakította meg a főnökeit, hogy munkaidőben hébert tanult, de maradjunk annál, hogy a munkahelyen is kiszokott derülni az emberről, hogy hova húz, és most nem politikai hovatartozásra gondolok, mert az nem annyira fontos dolog, de ki szokott derülni az, hogy a mi életünkben vezérlő elv az, hogy mit mond Isten igéje, mi az, ami az Úrnak tetszik, mi az, amit vele való szövetségben vállalni tudunk, és ezt meg kell vallani. Jézus kortársainak a félelméhez képest a mi félelmünk csekélység. Tehát ott bátran szólni arról, hogy nincsen hatalma, csak annyi, amennyit felülről kaptál, ahogy emlékszünk Jézus egyik utolsó bizonyságtételére, Pilátus előtt. Vagy elmondani azt, hogy mindenki az Úrnak ad számot, és ti földnek bírái, örüljetek reszketéssel, lényegében erre is hivatkozik itt az Úr, az egyetlen személy, akitől félhetünk, bár nem félelmet akar gerjeszteni bennünk, az örökké való Isten. A többieknek nincs ilyen hatalma. Tőle féljetek, mert neki nem csak arra van hatalma, hogy elvegye az életeteket, hanem arra is, hogy egy gyennára vessen. A többieknek nincs ilyen hatalma, hogy végérvényesen számoljanak le veletek. Az ő ítéletük semmi, ha ők nem maguk közül valónak tekintenek benneteket, vagy szidnak, gyaláznak, azzal ne törődjetek. Annak nincsen értelme, nincs joguk és hatalmuk arra, hogy a gyehennára vessenek. Pedig mi mennyire félünk az emberek megjegyzéseitől, milyen sok ember tesz megalkuvóvá már az, hogy nem tartják másuk maguk közül valónak, és gúnyolják őket éppen Isten félelmükért, éppen azokért a tiszta, tisztességes döntésekért, amikre a világ csak legyint. Sok hívő ember behúzza a nyakát, és nem meri vállalni Jézus egyértelműségét, és azt az Isten képet, amit ő az Atyáról közvetít. És Jézus azt mondja, ha már féltek, hát akkor miért nem féltek attól az Istentől, akinek tényleg van hatalma arra, hogy a gyehennára vessen, jó lehet, nem ez a szándéka. És a riadt és magát leértékelő, kisebb rendűségi érzéssel küzdő tanítványnak szól az a tanítás, amiről azt mondtam az elején, hogy ez a verebeknek az evangéliuma. Olyan semminek érezzük gyakran magunkat. Úgy érezzük, hogy nem tudunk beleszólni semmibe. a világ dolgain nem tudunk változtatni, sőt, még családon belül is gyakran zavar a párunkkal való kapcsolatunkban, a család erősebb tagjaival szemben is, hogy az én akaratom nem érvényesül, sőt, vagy Sárika beszélt itt Zsóka barátnőjéről, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, ez biztos azért teszi, mert úgy érzi, hogy nincsenek az életnek így már értéke. Nem tud mit kezdeni vele, és nem lát maga előtt semmiféle perspektívát, és azt gondolja, hogy az ő élete nem ér többet. És nagyon nehezen lehetne meggyőzni őt az ellenkezőjéről, és ezért azt gondolja, hogy ezt az értéktelen életet eldobja magától. Jézus nem arról beszél, hogy hogyan vívhatjuk ki az embereknek az elismerését, hogyan lehetünk celebek, akikre az egész világ figyel. Mert tavaly valamelyik újságban sokat mulattunk ezen, az egyik celebről volt egy képsor, és az volt az üzenet, a hír, hogy majdnem elejtette a telefonját. És más értelmes dolgot nem lehetett róla leírni, hát ezt írták le, ott volt róla egy képsor, majdnem elejtette a telefonját. De ő egy híres személy, és sokan szeretnének hasonlítani rá, hogy azt képzeljük, hogy ez egy boldog ember, ez valaki, az ő élete többet ér, mint a miénk, mert még az is országos hír, egy képes lapban megér, egy fényképsorozatot, hogy ő majdnem elejtette a telefonját. És kitörődik azzal, hogy nekem súlyos betegségem van, bánatom van, napi anyagi gondokkal küzdök, hát ott vannak a celebek, akiknek a ostobaságait hirdetik a lapok, és mindenki irigykedve gondol rájuk. Jézus azt mondja, hogy nem arról beszélek, amit az emberek gondolnak. Isten nem úgy válogat ember és ember között. Először is nem válogat az emberek között, hanem az egész világra kiárad az ő megváltó szeretete, de most akkor elárulom nektek, mondja Jézus, hogy hol húzza meg Isten a határt. Mi az, ami Istennek fontos? Ne tessék ezután képzelegni arról, hogy szerintünk Istennek mivel kellene foglalkozni. Igen, van erről véleményünk, hogy kinek mivel kellene foglalkozni, és általában jobban is tudjuk a másik helyet, hogy neki mivel kellene, mivel volna hasznos foglalkoznia, és Istenről is ezt képzeljük. Világokat kormányoz. Mi évtizedek óta álmodozunk arról, hogy hogyan jussunk el a Marsra. Istennek ez semmi nem lényeges dolog. Ő, hát hogy mondjam, naponként megrázogatja a markában a világ mindenséget, és benne a Marsot is. Még nem tudjuk, hogy jussunk el oda. Óriási eredmény lenne, nem tudjuk, mit kezdenénk vele, azon kívül, hogy a kíváncsiságunkat kielégítenénk, hoznánk néhány marék kőzetet, mint ahogy a Holdról is sikerült ezt elhozni, és óriási tudományos eredménynek könyvelnénk el. Istennek ez semmi. De Istennek a Mars nem is olyan nagyon fontos, de fontos a mi hajszálunk. Naponta a fésülködésnél így öregedve az ember azt tapasztalja, hogy egyre több hajszál marad a fésűben vagy a kefében. És hosszankodunk, kimarkoljuk onnan, beledobjuk a szemetes vödörbe, sóhajtozunk azon, hogy ez is mennyire fogy, mint minden. És nem nagyon szokott eszünkbe jutni, hogy Isten előveszi a kis noteszát és beírja, hogy ennyi és ennyi hajszál hiányzik X-nek vagy Y-nak a fejéről. Hogy ezt miért jegyzi fel, nem tudjuk, de az üzenet, hogy Isten nem legyint a mi elhulló hajszálainkra, az fontos. Istennek ennyire fontos a mi életünk. Pedig azt képzeljük, hogy ennél lényegesebb dolgokra legyint. Hogy mi lesz munkahelyünkkel, egészségükkel fogunk-e bírni, kamasz gyermekeinkkel, unokáinkkal, milyen világ jön, jövő év hogy fog telni. Azt képzeljük, hogy Isten ez nem foglalkoztatja. Egyszer hallottam sok-sok-sok évvel ezelőtt egy prédikációt, egy ökumenikus imahéten, éppen a Verebek evangéliuma került elő, és ott a lelkipásztor nagy haraggal ostorozta azokat, akik úgy értelmezik ezt az igét, hogy Isten személyesen törődik egy-egy embernek a sorsával, és ezt a példát hozta, hogy a Verebek a pályaudvaron a nyitott vagonban elkezdték csipkedni a magukat. Egyébként így jutottak el a Verebek a világ minden pontjára. Most egy kicsit tanulmányoztam a Verebekről szóló híradást, Észak-Amerikában például nem volt veréb sokáig. De így jutott el, hogy hajókon, nem tudom, akkor még repülő nem volt, amikor megtelepedtek, ott vittek gabonát oda, és a rakománnyal együtt néhány élelmes veréb is megérkezett oda, aztán a pinyféléknek ez a jellegzetes szapora alfaja villámgyorsan elszaporodott Észak-Amerikában és Új-Zélandon és Ausztráliában, és mindenhol, ahová gabona szállító hajók jöttek, mentek. Megjelentek ott ők is. Nos, ez a kolléga azt fejtegette ott, hogy hát a pályaudvaron álltak a vagonok, a Verebek benne csipkették a magukat, aztán becsukták az ajtót, elindult a szerelvény, és az egyik veréb az ő példabeszéde szerint megjegyezte volna, hogy látod, a kedvünkért elindították a vonatot. És ezzel akarta illusztrálni azt, hogy milyen balga a veréb, hogy azt hiszi, hogy a kedvéért indították el a vonatot. A kedvünkért indította el Isten a megváltásnak a csodálatos, semmihez nem hasonlítható programját. Igen, a veréb véletlenül eltalálta, hogy ő miatta indították el ezt az egészet. A világ nem hiszi. És azok hallják meg és fogadják el, akik komolyan veszik Jézust, akiknek a hite nem abból áll, hogy itt van egy ember, kivételes személy, Istenről sok érdekes dolgot mond, született, sok mindent tudunk a személyi adataiból, anyja neve, születési helye, a pontos időt nem tudjuk igazán, mert akkor nem volt még olyan anyakönyvezés, mint most. De hát körülbelül ennyi élt, halt, különlegesek a születésének és halálának a körülményei, rengeteg nehezen értelmezhető üzenet kavarok ezek közül, körül. De ki figyel oda arra, hogy a hajszálainkat is számon tartja mennyei atyánk, és a Verebekre is gondja van. Jelentéktelen madár, nem találtam egyetlen bibliai lexikonban sem, vagy kézikönyvben a veréppel kapcsolatban semmit. És az is meglepett, hogy összesen három helyen van szó a verébről a Bibliában. Hát egyik itt Lukács evangéliumában, a párhuzamos helyen Máté evangéliumának a 10. fejezetében, de az Ószövetségben is van azért egy nagyon kedves hely, a 84. Zsoltár, ahol azt mondja az ige, hogy a veréb is talál fészket, és a fecske is magának a te oltáraidnál. Lehet, hogy emberek számára, gondoljunk a kínai forradalomnak egy időszakára, a veréb egy elpusztítandó közellenség. Ott úgy írtották egy időben a verebet, hogy ki kellett vonulni az utcára fedőkkel és szalt csinálni, hogy szerencsétlen madarak ne tudjanak leszállni, és kimerülten lepotyogtak, elpusztultak, csak akkor kezdett gondolkodni a pártvezetés, amikor a szemét mindent elborított, akkor derült ki, hogy a verebek milyen hasznos munkát végeznek, a szocializmust milyen buzón építik azáltal, hogy eltakarítják a szemetet, és akkor békén hagyták szegény madarakat. Csak Isten látja, az ő hasznukat. Isten gyönyörködik bennük. Most mondom, hogy a Brémnek a nagy állatkönyvében megnéztem, amit a verébről tudni lehet, bár ismerem a verebeket, vagy azt hittem legalábbis. Kedves volt, amilyen aprólékosan beszámolt arról, hogy a kis nyakán, fejebúbján, szárnyain milyen elszíneződések vannak. Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik azzal, hogy milyen a fejebúbja a verébnek? Isten foglalkozik vele. És ha most arról elmélkedünk, hogy milyen is az az Isten, akit úgy senki nem látott soha, mint ahogy Jézus Krisztus, ahogy ő kijelentette, akkor meg kell állnunk a veréb fejebúbjánál, és azt kell mondanunk, hogy Isten, amikor ezt a madarat alkotta, eljátszott azzal, hogy milyen színű legyen, milyen színárnyalatú legyen a nyakánatól, a szárnyánatól. A veréb, amiről azt mondja Jézus, hogy a szegények egynapi kalória mennyiségét öten hordozzák, így nyer értelmet egyébként a szegényező egy két fillére is, hiszen ő nem egy értelmezhetetlen kis összeget dobott a persejbe, hanem lemondott egy napi kalória szükségletéről, mert öt verebet két filléren meg lehetett venni, és ez volt a szegényeknek az élelme. Elég könnyű ezt a nem túl sebesen repülő madarat befogni, és Jézus azt mondja, hogy amiből öt a legkisebb váltópénzért megszerezhető, azok közül egynek a lehullását, leesését sem tekinti mellékes dolognak az örökkévaló Isten. A szeretet himnuszában az a gondolat, ami a szeretetről a végén megjelenik, hogy a szeretet soha el nem fogy, ezt az nem fogy el kifejezést megtaláljuk itt Jézusnak ebben a tanításában. A leesik szó ugyanazzal a szóval szerepel, mint a szeretet himnuszának ez a kifejezése, szeretet soha el nem fogy, nem esik le. Tehát a szeretetnek a működő képessége az semmilyen körülmények között, az igazi szeretetnek ez a működő képessége nem tud eltávolodni Istennek ettől a figyelmétől, ami a verebekkel kapcsolatban megjelenik. Tehát az az Isten, akinek a szeretete ilyen teljes, aki ilyen kicsinyesen, mondjuk így, ilyen szőrszálhasogató módon irgalmas. Ugye mi sokkal nagyvonalúbbak vagyunk. Szegény Jónás is milyen nagyvonalú volt, milyen könnyen átélte volna Ninivének a pusztulását, és milyen nehezen fért a fejébe, hogy Isten ilyen hajszálakig, verebekig elmenően szereti, oltalmazza, félti ezt a világot. Nem értjük ezt az Istent. Megszégyenülten, előbb bosszankodva, aztán pedig mélyen megalázva magunkat gondolunk arra, hogy mennyire félreértettük ezt az Istent. Milyen új ez az üzenet, amit Jézus Krisztus hozott ennek a világnak. Nem esik le ez a szeretet, amivel Isten felénk fordul. Ahogy a kis veréb sem múlhat ki a világból úgy, hogy Isten meg ne rezdülne, és ne fájdalná annak az elmúlását. Ő értelmet adott neki, annak, akiben mi semmiféle értéket nem látunk. Vajon ez az Isten, aki a világ értékeiről így gondolkodik, mellékesnek tekinteni a mi sorsunkat, a mi küszködésünket, a mi üdvösségünket? Olyan nagy árakat fizetünk egy-egy ostoba belépőjegyért is, hogy ott lehessünk a többiekkel a társaságban, valakik legyünk, és Isten a valakiséget ennek a kismadárnak az értékénél és a mi fejünk hajszálainál határozza meg. Hát kezdjük ezt az évet Isten hitünk átgondolásával, mi Urunk Jézus Krisztus segítségével. Ezt az üzenetet hozta ő, és akkor ez még jobban fokozza a mi félelmünket. És ez a félelem is átértékelődik. Nem Ádám rejtőzködő félelméről van szó, akit bűntudata üldöz, hanem ez a megrendülésnek a félelme. Istenem, te ennyire gondot viselszem. Kicsoda az ember, hogy ennyire sokra értékeled azt az embert, aki önmagát olyan semminek tekinti. De ne bújjunk e mögé, hogy mi olyan senkik vagyunk, hanem tessék elfogadni Istennek az értékelését, és felnőni ahhoz, ahogyan ő tekint rá. Felnőni ebben az évben, és bátran kiállni azokkal szemben, akik esetleg az életünk elvételével is fenyegetőznek, ó, nem tudnak ártani. Nem tudnak ártani azzal szemben, aki összegyűjti az elhullott hajszálakat, és Isten áldja meg ezt az évünket az ő közelében, az ő erejével, a benne való hitünket, és adjon segítséget ahhoz, hogy megvalljuk őt ebben a világban. Amen.